Tisztelt hallgatók, itt szoktam a diákokat megszólítani, de nem csak hallgatók, hanem kedves testvérek, kedves gyülekezet. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, hogy előadást tartsak Turóczi Zoltán igehirdetéseiről. Előre bocsátom, hogy egy órát kaptam, tehát 60 percet terveztem, remélem talán déli harangszóra véget ér a mondani való. Két részből fog állni. Az első rész azok számára, akik már ismerkedtek az Isten embere kötettel, az kicsit ismerős lesz talán a bevezetőből, de nem árt talán újra hallani. Ezt az első részt mindegy 12 évvel ezelőtt írtam. A második rész viszont a tegnap előtt megjelent könyv megjelenése után, tehát a tegnapi nap írtam az előadásom második részét, így a két rész között talán, ha elfáradnak, egyet énekelhetünk, és utána folytatjuk majd a második résszel. Tehát előadásomnak egy címet adtam, és azért, hogy ne szaladjak ki az időből, felolvasom mondani valómat. Azt a címet adtam, hogy Turóczi Zoltán időt álló igehirdetései. Isten igéjének hirdetése mindenek előtt szóbeli tevékenység. Az ige természete kívánja ezt meg. Hitünk alapja, hogy Isten beszél hozzánk, megszólít bennünket. Jézus is szóban, elsősorban példázatokban tanított. Tanítványainak sem mondta, hogy írják meg mindazt, ami vele történik, és amit ő tanított, hanem azt a parancsot adta nekik, hogy hirdessék az örömhírt, és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Az örömhír hatékony terjesztése érdekében azonban Isten szent lelke az apostolokat arra késztette, hogy foglalják írásba is az evangéliumot. Az írásbeliség, ami a jelek segítségével rögzíti a kimondott szót, ezért csak átmeneti állapot. Az írott ige nem marad nyugton a papíron, nem hagyja magát könyvbe zárni, hanem azt kívánja, hogy ismét beszéddé váljék, hirdettessék. A szónak vagy igének az írásbeliség átmenetisége után ismét szóvá, igévé kell alakulnia, ami megszólít bennünket. Isten elé állít és döntésre késztet. Ez az ige hirdetés történik a proféták, az apostolok és az egyház története során, minden, ahogy latinul mondják, minister verbi domini, azaz Isten igéjének szolgája révén. Isten egyházának történetében, amelynek egyik fejezete a 20. századi magyar evangélikusság története, ilyen elhívott szolga volt a 120 éve született Turóczi Zoltán lelkész, akit a magyarországi evangélikus egyházban háromszor választottak meg püspöknek két évtizeden belül, és legalábbis két alkalommal külső politikai erők nyomására kellett egyházkormányzói szolgálatát abba hagynia. A püspök emléke még ma több mint 4 évtizeddel a halála után is sokakban élénken él. Ugyanakkor időközben felnövekedett, és az egyházban is szolgálni kezdett új nemzedék nem ismeri őt, mert a 4 évtizedes úgynevezett diakóniai teológia után a kötelező ordas felejtés mellett Turóczi felejtésről is beszélhetünk. Egyházunk mai középnemzedéke és fiatalsága nagyon keveset tudhat róla, hiszen évtizedeken keresztül úgy kerültek ki lelkészjelöltek a teológiáról, hogy ott sem ismerhették meg azt a páratlan örökséget, amit az alábbiakban beszeretnék mutatni. Turóczi Zoltánról a közöttünk lévő idősebb testvérjeinkkel ellentétben nekem sincs semmilyen közvetlen emlékem. Ige hirdetéseit én sem hallhattam. Isten azonban az ő szolgálata során is gondoskodott arról, hogy az elhangzott szó nagy része írásban is megmaradjon számunkra. Isten felhasználta erre a célra a Turóczi püspök körül szolgáló, sokszor névtelen diakonisszákat, akik a középkori kódexmásolók alázatával A püspök több igehirdetését gyorsírással lejegyezték, legépelték, majd azokat magával a püspökkel is jóvá hagyatták. Volt olyan időszak, amikor az igehirdetés után maga Turóczi diktálta a gépbe az elhangzott beszédeket. Így már életében is sok traktátus, füzet, majd prédikációs kötet formájában is útjára indulhatott az ige. Turóczi első győri lelkészi szolgálata idején két könyvben is megjelentek ige hirdetései, először éppen 80 éve, 1933-ban az Íme című kötetben, később 1937-ben az És hívják nevét csodálatosnak címűben. Turóczi akkor is hirdette az igét, amikor ettől eltiltották, és szószékre nem léphetett. Ilyenkor is minden vasárnap elkészítette írásban az egyház által kijelölt igeszakaszról szóló prédikációját. Halála után majdnem két évtizeddel a rendszerváltozás évében a hűséges szolgatás és rokon Kovács Géza nyugdíjas lelkész Posztillás könyv címen sajtó alá rendezte a püspöknek az 1952-es félreállítása évében a Magyar Perikópa rend evangéliumi sorozata alapján nagyrészt csak megírt és csupán egy-két alkalommal elmondott ige hirdetéseit. 2002-ben jelent meg az Isten embere című kétkötetes kiadvány, és ebben a válogatott ige hirdetéseket a második kötet tartalmazza. Turóczi Zoltánnak a győri levéltárban porosodó személyi anyagának beleértve hatalmas mennyiségű ige hirdetését, precíz feldolgozását akkor az egykori munkatárs Tekus Ottó nyugdíjas lelkész és felesége kezdte meg. Hűséges, kevésbé látványos, de leletmentő, precíz munkásságuk kapcsán drága gyöngyöket hoztak fel nekünk a mélyből. Egyházunk, teológiánk több évtizedes adósságát is törlesztették ezzel a szolgálattal. A következőkben azt szeretném bizonyítani, hogy Turóczi Zoltán ige hirdetései minden szempontból klasszikus, keresztény, evangélikus ige hirdetések, ugyanis biblikusak, luteriek és végezetül nyitottak mindig a jelenre. Másfél évtizede a készült kötet számára körülbelül 200 Turóczi ige hirdetést olvastam el, részint saját lelki épülésem érdekében is. Az elolvasott anyagból Tekus Ottóval és dr. Cserháti Péterrel, aki jelenleg ugye államtitkár helyettes a minisztériumban, mintegy 50-et válogattunk ki az Isten embere című kötet számára. Ennek alapján szeretném elemezni az ige hirdetéseket 5 szempont szerint. Most jön az első szempont, a megszólító biblikus jelleg. Turóczi Zoltán ige hirdetései mindenek előtt megszólító biblikus ige hirdetések. Turóczi sohasem téveszti el hallgatóságát, azt, hogy kinek beszél, nagyvárosi gyülekezetnek, vagy egyszerű, természetes gondolkodású parasztembereknek, idősebbeknek, esetleg gyerekeknek. A megszólító jelleg abban is kifejezésre jut, hogy Turóczi mindig egyes szám, illetőleg többes szám második személyben, vagyis tegezve szól a gyülekezethez. Mára igehallgatói fülünk, különösen Budapesten, jobban hozzászokott a tudják kedves testvérek jellegű nagykorúságunkat tiszteletben tartó megszólításhoz, ám Turócinál mégsem tűnik bizalmaskodónak ez a nyílt és direkt tegezés. Az igehirdető azonnal megteremti a bizalmas kapcsolatot a hallgatósággal, legyen szó a gyermekeknek mondott tyúkanyó beszédről, szóló prédikációról olvasható ebben a kötetben, vagy a bölcsi parasztembereknek a Luther-rózsa jelentését kibontó reformációi igehirdetésről, vagy éppen a győri szeretetház öreg lakóinak szóló idézett, a mennyországban nincsen temető, és öreg otthon sincs jellegű vigasztalásról. Az ige hirdető és a hallgatóság között tehát azonnal megteremtődik a bensőséges kapcsolat, és ez mindenképpen komoly élettapasztalatra és jó emberismeretre val. Ugyanakkor Turóci sohasem felejti el, hogy ő Isten igéjének szolgája. Nem cseveg az emberekkel, hanem Isten küldötteként szól. Többnyire az előírt igehelyek alapján prédikál. Mindig a textus az igehirdetés fókusza. De nem egyszerűen a mai megfeleltetés keresi a textus számára, hanem Isten igéjével bátran bevilágít az igehallgató emberek lelkében. Tudatosan vagy tudattalanul a reformáció írásmagyarázati elvét követi, vagyis azt, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Az egyik bibliai igevers ad fényt a másiknak, az egyik bibliai történet a másik bibliai történet révén válik érthetővé. Turóci benne él a Bibliában, biblikusan gondolkodik. Elevetésként mondhatjuk talán, hogy a mai szekularizált hallgatóság valószínűleg nem ismeri már annyira a Szentírást, mint Turóci idejében. Lehet, hogy ez így van, de mégis úgy látom, hogy ma nekünk erre a biblikus gondolkodás újra elsajátítására van leginkább szükségünk, ugyanis a tudományos bibliaolvasás sokszor kivette a Szentírást a hívők kezéből, szétszette, dekanonizálta a könyvek könyvét. Turóci prédikációt olvasva azonban újra a teljes Szentírás nyílik meg előttünk, anélkül, hogy ez a fundamentalizmus veszélyét hordozná. Turóci igemagyarázata sokat köszönhet a protestantizmus hagyományában, különösen is elterjedt, egyes verseket egymás után kibontó, úgynevezett expozitorikus homiletikai hagyománynak. Homiletika az ugye prédikáció tudománya, és a kibontó prédikációi hagyomány ez. Ez volt tehát az első szempont, és most jön a második, az ige leleplező, ítéletet mondó jellegének kendőzetlensége. Bármennyire is bensőséges viszonyt teremtett Turóci az igehallgatókkal, bármennyire is megizleltette velük a Szentírás gondolati és nyelvi gazdagságát, egy percig sem hagyott kétséget afelől, hogy Isten igéje leleplezi a bűnös embert, ítéletet mond róla, s ezért Isten elé állítja őt. 1939. Judika vasárnapján búcsúzik a Tiszai Egyházkerület püspökének megválasztott Turóci a kedves győri gyülekezetéről, s személyes hangon arról prédikál, hogy Isten mindenek előtt őt vádolja, őt ítél meg bűnei miatt, a pásztort, aki nem látogatott eleget, aki elmulasztott minden eléje került lelket megnyerni urának. Csak Isten kegyelmében bízik, hogy az utolsó ítélet napján őt is befedezi majd a bárány vére. Fantasztikus elevenséggel, a modern biblia magyarázatokat megszégyenítő szakértelemmel és érzékkel fejtegeti Turóci Jézus példázatait. Úgy is mondhatnám, hogy meghökkentően modern hermeneutikai írásmagyarázati észrevételeket tesz, amikor például 1940. szeptemberében az Evangélikus Teológiai Otthon meghívására Jézus példázatairól tart sorozatot. A sorozatban először a meg nem értés okairól beszél. Mintha a német mártír lelkész Bonhoeffer Követés című könyvét olvasnánk, amit nagyon tudok ajánlani a középiskolásoknak vagy a felsősöknek, egy nagyon fontos könyv Bonhoeffer Követése, és ez visszhangzik Turóci igehirdetéseiben, no akkor ez természetesen még nem jelent meg. Turóci rámutat, idézem, Isten igéjét nem lehet következmények nélkül hallgatni. Ha engedetlen vagyok, akkor nem adatik meg a megértés, hanem az is elvétetik tőlem, amin van. Így lesz a példázat rejtett és világos beszéd egyszerre. Lehet áldás és ítélet egyszerre. A búza és a konkoly példázata alapján az ellenségről beszél, vagyis a sátánról, itt szól. Én soha nem olvasom egyedül Istennek az igéjét, mert mindig ott van mellettem a gonosz. Hallottuk Győri Jánostól is a igehirdetésről. Azt kell mondanom, hogy nincs buzgóbb hallgatója Isten igéjének, mint a gonosz. Ott van mindenkor mellettünk. Nincs nála szorgalmasabb templomba látogató. A Bibliát senki sem ismeri jobban, mint a gonosz. Még idézni is tud Isten igéjéből. A királyi mennyegzőről szóló példázatban a mennyegzői ruhában nem öltözött vendég kapcsán és Isten ítéletéről beszél, hogy nem csak a közönyösök, a mohók, a kereskedők, a hatalmasok, de az önigazak, a vallásosak is csalódnak, amikor Isten felfedi önmagát, azaz istenségét, és összetöri a túlbuzgó vallásosak önigazságát, és megmutatja, hogy ő nem az, akit a túlbuzgó vallásosok képzelnek róla. Turóci egyik utolsó igehirdetése a holt hitről szól a Jelenések könyvének harmadik fejezete kapcsán, a szárdiszi gyülekezetnek szóló levél a textus. Így szól. Az a gyülekezet, amellyel a világ meg van elégedve, és ez mai fülünknek is fontos, hogy figyeljünk erre, az szalonképessé válik. Ha pedig szalonképes lesz, a világ kedveli a gyülekezetet. Akkor ott baj van. A gyülekezetben megízetlenül a só, amint az Úr Jézus mondja. Most jön a harmadik szempont. Drámai megjelenítés bűnbánatra, megtérésre való felszólítás. A bekövetkező ítéletet sokszor Turócinál a vihar képe szemlélteti legjobban. Megrendítő Turócinak egy 1936-os Jónásról szóló igehirdetése, és örömmel láttam, hogy valaki rajzal is illusztrálta ezt az igehirdetést. Azt mondja Turóci, ha ítélet van, akkor Isten vihart támaszt. Az ember bűne miatt támasztja Isten a vihart, ő támasztja a földrengést is. Mi döbbenetes, Istennek az egész világot mozgósítani kell ahhoz, hogy összetörjön Jónás szíve. Több mint két évtizeddel később Győrött a Nádorvárosban János evangéliuma alapján arról prédikál, hogy Jézus lecsendesítette a tengert, és ő a vihar evangéliumáról beszél. Mint írja, a viharnak nem csak rémhíre van, hanem örömhíre is. Azért tartozik hozzá életünkhöz a vihar, mert sokszor nem tud Jézus másképpen jönni hozzánk, csak a hullámok taraján. Jónást a tengerviharában, Sault a nagy fényesség viharában, a Filippi börtönőt a földrengés viharában kereste meg az Úr. A vihar, és mindnyájunk életében is adódik vihar, válaszút elé állít minket is. Idézek, ma is sok ember él viharban. Lehet, te is abban élsz. Vajon megkeményíti-e szívedet a vihar, és elfele sodor téged a vihar urától, Jézustól, vagy pedig megpuhítja kemény szívedet, és odafordít egészen ő felé. Negyedik szempont. Vigasztalás, Szentlélek, egyházépítés. Jó evangélikus igehirdetésnek mindig két része van. Először a törvény, ami tükör tart elénk, Luther mondja, hogy először megmutatja, hogy ki vagyunk, és akkor megriadunk attól, hogy milyenek vagyunk, de Isten nem megriasztani akar bennünket, hanem megbocsátani neki, és a törvény mellett az evangélium van ott. És ezért Turóci igehirdetéseihez nem csak az ítélet, a törvény, hanem az evangélium hirdetése, a vigasztalás is hozzátartozik. Nem jó az az igehirdető, aki igével csak ítéletet mond, majd hallgatóságát megtéréshez vezeti, és ezzel befejezettnek véli szolgálatát. Megtérni, éppen szünetben beszéltünk erről, könnyebb, mint a hitben megmaradni, megállni. Több évtizede hallottam valakitől, hogy a 40-es évek végi ébredési és evangelizációs mozgalmak a külső politikai nyomáson túl azért is futhattak zátonyra, mert sokan hibáztak, amikor nem végeztek a lelkekben utógondozást. A megtértek, ezért az ideológiai nyomás, vagy az állandó szekularizáció következtében vagy visszaestek, vagy képmutatóvá váltak. Egy jó igehirdető sohasem elégedhet meg a megtértek számával, mint munkája látványos gyümölcsével, hanem ekkor kezdődik szolgálatának második, nehezebb fele, a lelkek, az egyház építése. Krisztus értünk hozott áldozatát, az elküldött vigasztaló, a Szentlélek teszi számunkra bensőségessé azáltal, hogy megérint bennünket, és egyházát elkezdi építeni bennünk és általunk. A Szentlélek teremt közösséget, egységet. Lássuk, miképpen képviselte ezt Turóczi Zoltán az igehirdetéseiben. 1931 pünkösdjének örömünnepén azt fejtegeti Turóczi püspök, hogy miért, akkor még csak lelkész volt, miért szomorítható meg a Szentlélek? Először is a Szentlélek, mondja, azért szomorítható meg, mert telhetetlen, kielégíthetetlen a Szentlélek missziói lélek, neki mindenki kell, a Szentlélek téged kíván. Aztán a Szentlélek azért szomorítható meg, mert szeret, mert tudja, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha az övé leszünk. És végül a Szentlélek azért szomorítható meg, mert gyengéd és hű. Idézek, az Isten lelke anyai gyöngétséggel van tele. Milyen fontos ez, hogy észreveszünk. Isten nem csak apa szigorú, hanem Isten anyai lelkét is megjeleníti a Szentlélek. A Szentlélek olyan gyöngét, mondja Turóczi, hogy még Jézus is védő ügyvédjévé szegődik. Ha figyelmesen olvasuk Turóczi igehirdetéseit, hamar eloszlik az a gyanunk, hogy az evangelizátor igehirdetéseiben egy individuális pietista megtérés eszmét hirdetett volna, amelynek nincs közösségi vonatkozása és kihatása. Ennek épp az ellenkező igaz. Amikor az apostolok cselekedetei 16. fejezete alapján arról prédikál, hogy a börtönőr a földrengés következtében megtér, és Páltól azt kérdezi, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek, Pál válasza, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te, és mind a házad népe. Turóczi egy sajátos közösség teológiát bont ki ebből a szakaszból. Rámutat, hogy már Ezékielnél is ott van a közösség felelősségének gondolata. Felelős vagyok testvéremért, mert ha nem figyelmeztetem őt, az ő vérét rajtam kéri számon az Úr. Ám ha figyelmeztetem és tovább is vétkezik, akkor megmentettem lelkemet. Míg Ezékielnél megvan annak a lehetősége, hogy az egyik ember elveszik, testvére pedig megmenekül, Pál, mutat rá Turóczi, teljes sorsközösségbe csatolja a háznépet. Idézem, mintha teljesen ki volna zárva az a lehetőség, hogy valaki tudjon üdvözülni háza népe nélkül. Ennek az igének világossága szerint senki magában nem üdvözülhet. És a családja nem menti meg a lelkét, ő sem tudja megmenteni a magáét. És ha ő megmenti a lelkét, családja is üdvözül. A Szentlélek hitet, közösséget, egyházat teremt. Turóczi jól tudta, hogy nincsen tiszta, makulátlan egyház, mert az egyház kevertest, mint Augustinus is tanította. Idézett, nincs tiszta búza, nincs tiszta keresztény egyház sem. A szektás törekvések abból indulnak ki, hogy ebben nem tudnak belenyugodni. Előbb-utóbb meg kell nekik is látniuk, mert Isten nagyon gorombán adja tudtukra, hogy nincs tiszta búza, nincs tiszta keresztény egyház. És az utolsó szempont, a kereszt teológusa Luther követője. Eddig azt láttuk, hogy Turóczi Zoltán miért klasszikus, és mondanám, ha a szót nem foglalta volna le a hídgyülekezete, miért karizmatikus igehirdető. Karizmatikus nem azt jelenti, hogy hídgyülekezetéhez tartozik, hanem azt, hogy egy ajándéka van, Istentől kapott kegyelmi ajándéka van, és nem saját erejéből, hanem Istentől kapott erővel hirdeti az igét. Sokan azt hangsúlyozzák, hogy Turóczi elsősorban személyes hangon, hitelesen szóló evangelizátor, nagy tekintélyű bölcs, bár sokszor vitatható egyházkormányzó volt. Turóczi értékelésében egy szempont nem domborodott ki eléggé, nevezetesen az, hogy ő az evangelizátor igazi luteri teológus volt. Az általam elemzett igehirdetések alapján ez nyilvánvalóvá lett. Luther nagyon sokszor fogalmazott úgynevezett antitézisekben. Például a keresztény ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szolgálja mindenkinek, és alá van vetve mindenkinek. Vagy egy másik helyen, aki hisz, annak minden javára válik, és semmi sem árt, aki nem hisz, annak minden árt, és semmi sem használ. Turócinál is megfigyelhetjük ezt az érvelési formát. Egy alkalommal egyszerre két textus alapján prédikál, Róma 1 és Galata 5 alapján, és azt mondja, hogy az ember rettenetes lény és csodálatos lény egyszerre. Isten nélkül minden szörnyűségre képes vagyok. Istennel viszont minden jóra képes leszek. Turóci nem csak ezt a formát képviselte, mint lutheri teológiát, hanem az úgynevezett kereszt teológiáját is, ami a rejtőzködő Istenről szól. Például a kánaánita asszony szívós hitének példáján mutatja meg, hogy ez asszony többszöri csalódást is kibír, és nincs sértett önérzete. Ugye Jézus nagyon keményen szól hozzá, hogy nem hozzád jöttem, hanem az Izrael népéhez, és a kutyáknak nem szabad bármit odaadni. És akkor azt mondja a kánaánita asszony, hogy a kutyák is kapnak valamit az asztalról, morzsákat. Tehát Isten minket is összetör, vajon tudunk-e önérzetéskedés nélkül az irgalmas Istenhez folyamodni? Egy másik igehirdetésében Luther nevének említése nélkül teljesen lutheri módon tanít arról, hogy Istent közvetlenül nem láthatjuk, hanem csak úgy, mint Mózes, az ő hátát pillantjuk meg, eltört el, suhan előttünk, és csak utólag értjük meg, hogy Isten járt előttünk. És sokszor valóban Isten rejtőzködő Isten, Deus absconditus, ahogy ezt latinul mondják. Lutherhez hasonlóan Turóci is a Zsoltárok alapján tudott mély hittel a keresztről prédikálni. A 22. Zsoltárról mai bibliamagyarázó irányzatokat zavarba hozó világossággal tudta elmondani, hogy ez a Zsoltár egyszerre Dávidé, Istené és Krisztusé. Ugye az, amit Krisztus idéz, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Dávid lelkében a hit borzalmas harca folyik, amíg ezt írja, bekerül az ihletettség állapotában is. Öntudatlanul is Isten akaratának tolmácsolója lesz. Idézem, míg Dávid írja, Isten látja fiát, amint ott függ a kereszten, és a legborzalmasabb kínok között felsikolt nagypéntek sötétségében. Összefoglalom ezt az első részt. Elmondhatjuk, hogy 4 évtized igehirdetéseit áttekintve hatalmas örökséget vehetünk birtokba. Isten kivételes tehetségű szolgája volt Turóci Zoltán, aki nagy ajándék volt a magyarországi evangélikusságnak még életében, de a halála után is 3 és 4 évtizeddel szintén. Az ő életében is voltak magasságok és mélységek. Igehirdetései legtöbbször a Szentlélek erejével szárnyaltak, még akkor is, ha volt olyan rövid, nehéz időszak, amikor az ő mondani valója is megsoványodott. Idős korára azonban a hitharc és az élettapasztalat teljesen letisztult benne, és az egyházkormányzói terhektől immár teljesen szabadon, apostoli alázattal hirdette Isten igéjét, amikor és ahogyan lehetett. Igehirdetéseinek hatása alól ma sem térhetünk ki. Az evangélium élő hangjával megszólít, felráz és Isten elé állít bennünket. Megtérésre késztet. A Szentlélek erejével Krisztus egyházába plántál bennünket. Mindezt egy tiszta, egészséges, luteri, istenközpontú, teocentrikus teológia alapján teszi egy olyan korban, amikor sajnos az emberközpontú, úgynevezett antropocentrikus teológiák özönvize még nem árasztotta el evangélikus egyházunkat. Az özönvíz utáni szabadulásunk biztató jele az a sokszínű szivárvány, amit a szövetség ígéreteként Turóci Zoltán igehirdetéseiben újra visszanyerhettünk. És ez az előadásom első fele, a második már rövidebb, de hogy pihenjünk egy csöppet, egyet énekeljünk is.
Nem kell közénk, Krisztus és a szent igéje. Nyújtsd meg lelkednek tűzét, a dobog jön lángol égve, élő igéd bátorítson.
Kedves testvérek, eddig tartott 2002 tavaszán eredetileg Győrött tartott előadásom, amelyet a Dunántúli Egyházkerület egyik ünnepén olvastam fel. Aztán később ez megjelent rövidített formában az Isten embere című kötetben, és aki ezt esetleg nem ismeri, felhívom erre a kötetre is a figyelmet. Ez az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesületnek a kiadványa. Egy éven keresztül az evangelizáció jeles képviselőjéről szóltak az előadások. Én tartottam Turóczi Zoltánról, és ebben is benne van részint ez az előbb elhangzott rész. És hát a többi előadást is érdemes elolvasni, többek között Zsarnai Krisztiánnak Séter Ferencről tartott előadását. És Győri Jánosnak pedig Kis János bácsiról és édesapádról pedig sérbúcsút tartott. Igen, igen. 11 évvel ezelőtt még csak óvatosan vetődött fel egy Turóczi alapítvány létrehozásának a gondolata. Tekus Otto nyugalmazott győri lelkész néhány évvel halála előtt, 2005 körül magához hivatott, és szó szerint így fogalmazott. Tibor, mielőtt elköltözök az árnyékvilágba, szeretném elérni, hogy létrejöjjön a Turóczi Alapítvány, és te ebben aktívan vegyél részt. Bár a gondolatot nagyon jónak tartottam, számos elfoglaltságom miatt az aktív szerepet nem tudtam vállalni. Tekus Otto Turóczi Zoltán egyik unokáját, Terei Gábor külkereskedőt, a budavári evangélikus gyülekezet tagját javasolta szervezőnek, majd tisztkárnak, aki sokunk örömére kezdettől fogva vállalta az alapítvány szervezésével járó gyakorlati ügyek bonyolítását. 2006. augusztus 25-én, majd a cégbíróság bejegyzés szerint hivatalosan 2007-ben megalakult, immár teljes nevén a Turóczi Hagyaték Alapítvány, felállt a héttagú, akkor héttagú, most már kisebb kuratórium, Iczés János püspök elnökletével és Terei Gáborral, mint titkárral. A megalakulásról az Evangélikus Élet 2006. szeptemberi 3-ai számában olvashatunk Tekus Otto tollából. A kuratórium rendszeresen, szabályszerűen tartotta üléseit, létrehozta az alapítvány honlapját, és több alkalommal Győrött, itt Nyíregyházán, Budapesten is tartott könyvbemutatót az Isten embere kiadványa kapcsán. Egyik legfontosabb munka a Győri Evangélikus Egyházközség levéltárában található hatalmas iratanyag Tekus Otto által megkezdett feldolgozásának a folytatása lett. Nem volt könnyű munkatársat találnunk. 2012-ben egy éve például hiába hirdettük meg egy teljes tanévre szóló ösztöndíjat evangélikus teológusok hallgatók számára, mindössze egy érdeklődő volt, de végül pályázatot sajnos senki sem adott be. Elég hamar eldőlt, hogy ismét aktuális lenne egy újabb Turóczi íratés kötet megjelentetése a tengernyi kéziratból, és úgy tudom, hogy Garai András volt, aki ezt először felvetette, és hát érdemes beleolvastunk a megsárgult kéziratokba. Ezek a megírt prédikációk, amelyek ott vannak a győri levéltárban, ugyanis olvasóért kiáltanak. Kuratóriumunk elnöke, Iczés János nyugalmazott püspök elvállalta a kötet szerkesztését, és az ő ötlete volt, hogy a posztillás könyvben megjelent 952-953-as evangéliumi perikópa sorozat után a 953-54-es úgynevezett epistolai perikópa sorozatot kellene nyomtatásban megjelentetni. A kéziratok digitalizálását Terei Gáborné végezte el. Tudjuk, Turóci püspököt 1952-ben állították másodszor félre, így a szinte minden vasárnapra megírt prédikációi az asztal fiókban maradtak. A kommunista állam által vezető pozícióba ültetett püspökök rosszat akartak neki, de Isten ezt mégis jóra fordította. S 60 év után mi, az újabb nemzedék, az ő félreállításának haszonélvezői lehetünk. Az időszerű szeretet című kötet, tehát olvasva, mi is ott ülünk Turóci Zoltán virtuális szószéke alatt, és az általa közvetített áldások boldog megajándékozottjaiként érezzük magunkat. Isten szent lelkének lüktetését érezzük Turóci ihletet ige magyarázatiban, és csodáljuk a Szentlélek lelelményességét, hogy az emberek által támasztott gonosz akadályokat legyőzve, ma, több évtized elteltével ezek a prédikációk is utat találhatnak az emberi szívhez. Most egy rövid személyes kitérőt teszek. Az elmúlt évtizedben igazán nem tudtam Turóci újabb igehirdetéseit tanulmányozni, és ezért, mint említettem, a szerkesztés munkálataiban sem vettem részt, de izgalommal vártam az időszerű szeretet megjelenését. Amikor váratlanul Zsarnainé Urbán Nóra fölkért, hogy itt tartsa meg ezt az előadást a Turóci ünnepségen, eredetileg csak arra vállalkoztam, hogy számos elfoglaltságom miatt ezt az első részt, a 2002-ben elmondott előadásomat fogom átdolgozva lerövidítve itt felolvasni, hiszen valószínűleg kevesen ismerik azt. De Terei Gábor először úgy éreztem pehjemre, majd kiderült kimondhatatlan örömömre, megküldte nekem a már nyomdában lévő kötet anyagát PDF formátumban. Azonnal kinyomtattam a szágnyitógépen küldött szöveget, sűrű elfoglaltságom ide-oda, elkezdtem olvasni az igehirdetéseket. Nagy meglepetéssel vettem magamon észre, hogy bár 12 évvel öregebb vagyok, ugyanazzal a lelkesedéssel olvasom ezeket a prédikációkat, mint egykor 12 évvel ezelőtt. Megkezdődik a versenyfutás az idővel. Különféle előadásaimra szükséges felkészülés idejéből lopom az órákat és a perceket, hogy naponta legalább 5-6 prédikációt elolvassak. De aztán mindig 8-10 lesz belőle, hiszen annyira jók, annyira találóak, annyira ihletettek ezek a prédikációk, hogy nehéz letenni a szöveget. Amikor 2012. október 18-án, pénteken, vagyis 3 napja, a gyomai nyomdából megérkezik a Luther kiadóhoz az első 100 példány, hogy a mai alkalomra is 20-at hozzunk belőle. A fénymásolatban lévő példányomból a könyv első felét már elolvastam, a számomra fontos gondolatokat aláhúztam és kommentáltam. Mintegy 70 prédikációból majdnem 40-et. Advent első vasárnapjától Pünkösd ünnepéig. De jó lenne, mondom magamban, a hétfői nyíregyházi ünnepségig és az ott tartandó előadásomig immáron a kemény fedelő, szép külsőbe öltöztetett formátumból a többit is elolvasni, no természetesen nem rohanva, hanem nyugodt körülmények között, lehetőleg saját épülésemre. Ám sajnos ez mégsem megy. Eredeti szándékom az volt, hogy a teljes kötet elolvasása után írok majd az időszerű szeretetről, most mégis kompromisszumot kötök magammal. Hiszen a kötet első fele már az egészet reprezentálja, és a 40 prédikációval kapcsolatos észrevételeim valószínűleg mind a 71 néhányra is érvényesek. Így hát szombat este kezembe veszem a fénymásolt szöveget, átfutom a lapszélekre vetett megjegyzéseimet, és elkezdek írni eképpen. Jó dolga van a festőknek. Műhelyeikben szabadon alkotnak, kiállítanak, s a sikeresek talán polgári állást sem kell keresniük, hiszen a befutott művészek megélnek saját műalkotásaik bevételéből. Gondoltunk-e arra, hogy az ige hirdetés ugyanúgy alkotás, mint egy vers, szobor vagy festmény? Akárcsak egy műalkotásnak, egy prédikációnak is megvannak a maga homiletikai, retorikai szabályai. Ahogy a festmények esetében, itt is vannak jó és vannak rossz prédikációk. Természetesen alapvetően más a céljuk. A művészi alkotás tetszeni akar, bizonyos mértékben persze hatni is, de elsősorban az ember esztétikai érzékére. Egy ige hirdetés is hatni kíván, de elsősorban az ember lelkére. Baj van azzal az ige hirdetéssel, amelyik csak tetszik, vagy éppen nem tetszik, és egy templomba járó család vasárnapi ebédjén, akár a dicséret, vagy ellenkezőleg, korholás tárgya lesz csupán. Az ige hirdető sohasem a saját talentumára támaszkodik. A Szentírás tanúság tétele szerint legtehetségtelenebb emberek is Isten hatalmas eszközei lehetnek. Alkalmatlannak érezte magát Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel is. Önmaguktól is azok maradtak volna, de amikor alkotójuk elhívta őket, a senkikből mindenek lettek. Az ige hirdető is ezért kéri Isten szent lelkét, hogy ő formálja gondolatait, ő fogja kezében a tollat, ujjai alatt a számítógép billentyűit, és a szószéken ő viszi, közvetíti a hívők szívébe a hirdetett igét. Továbbá egy ige hirdető, szemben például a festővel, nem élhet csak saját művészetének. Egy lelkész vagy püspök kimondhatatlanul sokoldalú szolgálatot végez. Lelket gondoz, látogat, adminisztrál, templomot épít vagy renovál, olvas, részt vesz a közösség, a polisz életében, szolgálatának csak egy kis részében hirdeti szóban vagy írásban az igét. Mégis az ige hirdetésnek is jónak, azaz találónak kell lenni, akkor jó, ha minket eltalál, megérint Isten szent lelke az ige hirdetésen keresztül. És ezt csak a műfaj törvényeinek szabályos alkalmazásával lehet elérni. És ennyiben legalább vasárnaponként egy órára a lelkész is művész. Isten szavát emberi szavakkal kell megjelenítenie. Miért jók, vagyis miért találóak a 60 évvel ezelőtti turóci prédikációk ma is 2013-ban? De mielőtt a választ megkíséreljük, tegyek fel egy kérdést. Észrevettük-e a számok kedves játékát? Turóci Zoltán 1893-ban, tehát idén 120 éve született. 1953-ban, tehát 60 éve írta asztalfiókjának többnyire ezeket az ige hirdetéseket. Vagyis, amikor ő éppen 60 éves volt. Ő a 60 éves ad nekünk születésnapi ajándékot születésének kétszer 60. évfordulóján. Érzünk-e valami távolságot e 6 évtizeddel ezelőtti ige hirdetések soraiban? Csak egy pillanatig, amikor első látásra és hallásra szokatlan szemünknek és fülünknek, hogy Turóci végig az egyházunkban ma már ritkábban olvasott, revideált károli fordítást használja, hiszen akkor még nem is volt ugye új fordítás. Talán kicsit furcsa, némileg katolikus ízű, hogy a kijelölt textust ő következetesen Szentleckének mondja. Miben is különbözik Turóci igehirdetési stílusa a legtöbb mai igehirdetési stílustól? A mai igehirdetők többsége a textus talán túlságosan is gyorsan igyekszik alkalmazni a mára. A szövegtől, az eredeti szó szerinti jelentéstől nagyon gyorsan elrugaszkodnak. Továbbá sokan szerettek 4-5 mai költőt is idézni egy-egy prédikációban, hogy korszerű és szép legyen az ige hirdetés. Turóci Zoltán ige hirdetéseire végig jellemző, hogy a textus számára sohasem apropó, Nem ugródeszka valami szép, aktuális, közérdekű, fontos mondani való tolmácsolására, vagy akár egy nagyszobású teológiai probléma megvilágítására, hanem az ige, a szent lecke nála tényleg szent. Isten beszéde számára abszolút tekintéllyel bír. A lelkész tényleg minister verbi domini, azaz Isten igéjének szolgája. Feladata a Szentírás tekintélye előtti meghajlás, a szövegben beszélő hangra való koncentrált odafigyelés, majd annak vétele után az isteni beszéd kibontása és a hallgatók vagy olvasók számára történő tolmácsolása. Turóczi mindig fegyelmezetten megmarad az ige szkópuszában. Nem mond többet, de kevesebbet sem, mint Isten igéje. Nem önmagát, élményeit, műveltségét, retorikai készségét, hanem Isten beszédét hirdeti, akár kellemes, akár kellemetlen az, ami fülünknek. Amerikában hallottam, hogy egy jó igehirdetés, és mivel egy angol kéktanítási nyelviskolában vagyok, és én magam is angol tanszéken oktatok, ezért hadd idézzek egy mondatot angolul, így hangzik ez a mondat, hogy az igehirdetés célja, to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Fordításban megvigasztalni a nyugtalan szívűeket és nyugtalanítani a kényelmes lelkűeket. Tehát egyszerre ugye, megvigasztalni, comfort és másik pedig nyugtalanítani. Az igazi igéhirdető nem beszél, hanem a Bibliát, Isten igéjét beszélteti. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem szónok, hanem sokkal inkább riporter. Átlátszó, transzparens lény, aki önmaga személyiségét, tudását, okosságát, sőt hitét is félretolva valóban az igét hirdeti, ami még az ő hitének is megújulást adhat. Hányszor hallottunk sajnos olyan hívő ige hirdetéseket, ahol a prédikátor sokszor a saját lelki élményeit sztorizza, ugyanazokat a kegyes paneleket ismétli, amelyeket talán már sokszor elmondott, ahelyett, hogy tényleg Isten igéjét önmaga számára is megtérést jelentő igéjét hirdetné. Turóczi mindig az adott ige szakasz szent lecke alapján szedi össze 3-4-5 pontba mondani valóját. Pontosabban nem a sajátját, hanem az igéjét. Ezek a pontok mindig igeszerűek, logikusak, és ez is fontos, gyakorlatiasak. Felszólító mondatok formájában ad tanácsot a hívőknek, de sohasem rámenősen vagy erőszakosan. Pünkösd második napjának prédikációját ekképpen fejezi be. Idézem, könyörögjünk, de ne a Szentlélek gyümölcseiért, hanem magáért a Szentlélekért. Szentlélek nélkül a kierőszakolt gyümölcs is ránk aggasztott díszcsupán, ami romlásra van ítélve, de a Szentlélek maga teremti meg a gyümölcseit. Sokszor meghökkentő radikalizmussal fogalmaz. Például húsvét utáni első vasárnapon az új életről így beszél. A komoly keresztény élet kockázatos vállalkozás. Halál zónába indul, aki erre indul. De aki nem riad vissza, az olyan életet kap, melyért semmi ár sem drága. Húsvétkor jelenések könyve első fejezet alapján arról szól, hogy a Patmoszi szigeten raposkodó János apostol azzal a Jézussal találkozik, aki egyszerre ijesztő és bátorító. Húsvét második vasárnapján pedig ismét a hitetlenségünket leplezi le. Nem arról van szó, mint írja, hogy tudományos okok miatt nem tudunk hinni a feltámadásban, hanem arról, hogy erkölcsi okok miatt egyszerűen nem akarunk abban hinni. Turóczi Zoltán igehirdetései egy politikailag sötét korban születtek. Ám abban már nem vagyok bizonyos, hogy 60 évvel ezelőtt az emberek a hívők fejében nem volt több teológiai vagy lelki világosság, mint ma. Valami azt súgja nekem, hogy akkor az egyházban több, mélyebb jelentést hordoztak ilyen kifejezések, mint üdvösség, kárhozat, megtérés. Ezekből a szavakból az elmúlt 6 évtizedben, mintha kihűlt volna az élet. Azért is tartom fontosnak a mai korban Turóczi igehirdetéseit, mert azok újra az élet leheletével ébresztik hitünk békésen szundikáló nyelvét. Ezt tette a középkor sötét évszázadai után Luther is, amikor felfedezte a megigazulás jelentését, és ezt teszi most a kommunizmus és a szekularizáció szürke évtizedei után Turóczi Zoltán is. Amikor félreállításának idején az 50-es években Turóczi minden vasárnapra megírta igehirdetéseit, ez nem azért történhetett, mert íme 4 évtizede talán már benne volt a lendületben, és a foglalkozási ártalomtól a kényszernyugdíj éveiben sem tudott vagy akart szabadulni, hanem azért, mert azt a leggonoszabb emberi hatalom sem tudta megakadályozni, hogy urával továbbra is rendszeresen beszéljen. Egy helyen így ír előbb ő maga, idézem. Isten engem úgy segített át a nehézségen, hogy meghagyott a papi szolgálatban, tehát a régi életemben. Egyházkerületem ugyan nincs, gyülekezet sem tartozik hozzám, igehirdetői szolgálatot is csak egy hónapban egyszer végzek. Isten azonban megmutatta nekem, hogy van papi szolgálat ornátus és gyülekezet nélkül is. A papi szolgálatban ugyanis 2 fő feladat van, képviselni Istent az emberek előtt, és képviselni az embereket Isten előtt. Az előbbi az igehirdetés, az utóbbi a közben járó imádság. Az aktív időben a 2 feladat között a hangsúly eltolódik az igehirdetésre, pedig a közben járó imádság nélkül az igehirdetés is félszárnyú madár. Nyugdíjas korában aztán rájön az ember, hogy a közben járó imádság milyen fontos papi, sőt főpapi szolgálat. Idézet vége. Azt nem írja Turóczi, hogy Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy virtuális igehirdetéseket tartson. Így áldotta meg Isten a vele való beszélgetéseket. Szót adott szolgájának szájába, bár az nem beszélhetett. De volt tolla és papírja, és Isten szent lelkének sugallatára az adott igével kapcsolatos gondolatait leírta. Gondolt talán arra titokban, hogy majd 60 év múlva egy levéltár mélyéről kibányásszák ezeket az igehirdetéseket, és azokat majd az utókor nyomtatásban megjelenteti? Ugyan dehogy. Bár minden embert kísért a hiúság, őt is hallottuk, a hírnév a jövő emlékezetében való megmaradás ördöge, egészen bizonyos vagyok abban, hogy Turóczi Zoltán esetében nem erről volt szó. Szólt, s ha szóval már nem lehetett, akkor írásban beszélt, és a többit az Urára bízta. Ha az Úr úgy akarja, akkor szent lelke megőrzi, összegyűjti ezeket a szövegeket, ha pedig nem akarja, akkor hagyja őket elveszni a feledés homályában. Akármint is legyen, szent az ő neve. Ez az Isten szerinti élet, ez az Isten szerinti szolgálat. Így írtak az evangélisták, az apostolok, a tanítványok, a második és a harmadik Krisztus követő nemzedék így gyűjtötte össze az írásokat, amelyek aztán belekerültek Bibliánkba, a kánonunkba. Egészen valószínű, hogy nem csak 4, hanem esetleg talán 24 evangélium is születhetett az első században, de Isten abból 4-et választott ki, hogy megőrizze azt az emberi emlékezet. Nem emberi igyekezet, hanem a Szentlélek munkája gyűjtötte össze, a Szentlélek munkája az, ami összegyűjtötte ezeket az írásokat, és ezért van ma Bibliánk. Kimondom, igen, a prédikációk mai gondozói, a levéltárosoktól kezdve, a digitalizálókon keresztül a szerkesztőkig ugyanazt a szolgálatot végzik, mint az első század névtelen másolói és kanonizálói. És talán azt is hozzá tehetjük, hogy amiképpen nem csak a szent iratok szerzői, hanem egykori gondozói, kanonizálói és a Szentlélek által ihletett személyek voltak, ugyanúgy ez Isten ügyének mai alázatos szolgálóira is igaz. nem Túróci Zoltáné, nem is az időszerű szeretet mai összeállítói a dicsőség, hanem egyedül Istené. Olvassuk a kötetet, és ezáltal is fogadjuk és teljesítsük be Isten igéjét, hogy az Anyaszent Egyház 2000-es kórusával együtt mi is fennhangon boldogan énekelhessük. Soli Deo Gloria. Köszönöm szépen a figyelmet.